Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Egy régi húsvét fényénél borongott, s vigasztalódott sok tűnt nemzedék, én dalt jövendő húsvétjára zsongok, és neki szánok lombot, zenét, e zene túlzeng majd minden harangot, s betölte húsvét majd minden reményt. Addig zöldágban és piros virágban hirdesd világ, hogy új föltámadás van. Juhász Gyula Húsvétra című versének soraival, annak egy részletével köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban folytatjuk majd Bíró László katolikus tábori püspök gondolatait Ferenc pápa Amoris Laetitiája kapcsán.
Maga a gyermek kezdi majd háláson elismerni, jó volt számára családba felnőni és elviselni az egész nevelési folyamat vele szemben támasztott igényeit. Azt hiszem, hogy most felnőttként mindjárt így vagyunk ezzel, hogy visszatekintünk a szüleinkre, mennyi mindent köszönünk nekik.
Szó lesz majd a lurdi katonai nemzetközi zarándoklatról.
Akár vallásos valaki, akár hívő valaki, akár nem hívő valaki, ha kirekesztjük az életünkből az Istent, akkor ott békétlenség van.
És folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Megáldom a házat, ahonnan jönnek a hangok, feloldozást adok. Istenem, rövidítsd meg a szenvedésüket, ha már meg kell halniuk.
Ferenc pápa Amoris Laetitiájához kapcsolódóan mondja el ezúttal is gondolatait Bíró László katolikus tábori püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referense. E gondolatokat a legutóbbi családerősítő lelki gyakorlaton mondta el a résztvevőknek. Ezúttal is, folytatva előző adásunkat, a gyermeknevelésről lesz szó.
A büntetés ösztönző ereje a türelmes realizmus. Ez a pápának egy kedves kifejezése. Mellőzhetetlen a gyermekek és a serdülők érzékenyé tétele arra, hogy számoljon azzal, a rossz cselekedeteknek következményei vannak. Föl kell ébreszteni bennünk a képességet, hogy a másik bőrébe érezzék magukat, és fájlalják a szenvedését, amikor rosszat tettek neki. Tehát ezt meg szokták tenni az anyukák azért, hogy gondold meg, neked ez most fáj, mikor ugye húzza a kis testvének a haját, vagy nem tudom micsoda. Az anyukák ezt szépen kezelik. Most gondold meg, hogy ő hogy érzi magát, miattad. Tehát itt az érzelmi nevelést veszi azért a pápa egy kis előre. Az antiszociális, agresszív magatartásokért kirót büntetések részben elérhetik ezt a célt. Fontos a gyermeket következetesen arra tanítani, hogy kérjen bocsánatot, és tegye jóvá a másoknak okozott kár. Tehát köszönöm, kérem, bocsánat. Tehát érezze át a gyerek, hogy mit tett a másikkal, és a megfelelő szót mondja ki feléje. Amikor a nevelői folyamat a személyes szabadság érlelődésében mutatja meg gyümölcseit, egy ponton maga a gyermek kezdi majd háláson elismerni, jó volt számára családba felnőni, és elviselni az egész nevelési folyamat vele szemben támasztott igényeit. Azt hiszem, hogy most felnőttként mindjárt így vagyunk ezzel, hogy visszatekintünk a szüleinkre, mennyi mindent köszönünk nekik. Esetleg van, amit nem köszönünk nekik. Mert nem történt meg már szegény kívülnáluk se. A helyreigazítás ösztönzést jelent. Ha ugyanakkor értékelik és elismerik az erőfeszítéseket, és ha a gyermek felfedezi, hogy szüntelen változatlanul él a türelmes bizalom. Tehát a helyreigazítás ösztönzést jelent, ha ugyanakkor értékelik és elismerik. Tehát az egyensúly. A régi paraszti kultúrában ez nem volt mindig egyensúlyban. Nem szabad dicsérni a gyereket, nehogy elbízza magát. Tehát akkor van hatása a büntetésnek, ha van jutalmazás is, vagy dicséret. Ha a gyermek felfedezi, hogy szüleiben változatlanul él a türelmes bizalom, és szeretettel megint egy gyermek érzi, hogy figyelnek rá, felfogja, hogy valaki észreveszi, hogy szülei elismerik a lehetőségeit. Ez nem a szülők szeplőtelenségét igényli, de azt igen, hogy alázottal el tudják ismerni saját korlátaikat, és mutassák meg személyes erőfeszítésüket azért, hogy jobbak legyenek. Tehát nem kell nekem hibátlannak lenni ahhoz, hogy rá tudja szólni a gyerekére. Van ebben a fejezetben a szexuális neveléstől szó, tehát sokszor, amikor szülőkkel találkozom, akkor szoktam mondani, hogy mindegy, hogy te hogy éltél meg a fiatalkorodat. Mondd, hogy most másként éljed meg. Mikor a gyerek megkérdezi, hogy apa, ti hogy csináltátok? Ha őszinték vagyunk, és mondjuk, hogy igen, hülyén csináltuk, és mi azt szeretnénk, ha te ne csinálnád hülyén. Tehát nem kell nekünk makulátlannak lenni ahhoz, mondja itt a pápa, hogy a gyereket figyelmeztethessük. A gyerek visszakérdezi a kamasz, egyetlenül, és te hogy csináltad, apa vagy anya? És akkor pirul az apa vagy az anya. Tehát ez nem a szülőknek a szeplőtelenségét igényli, de az igen, hogy alázottal el tudják ismerni saját korlátaikat, és mutassák meg személyes erőfeszítésüket azért, hogy jobbak legyenek. De a gyermekeknek szükségük van arra a tanúságtételre is a szülők részéről, hogy nem engedték meg, a harag elragadja őket. Figyelmeztetni, de nem haraggal. A gyermeket, aki rosszat tett, helyre kell igazítani, de soha nem úgy, mint ellenséget. Vagy úgy, mint akin kitöltik saját agresszivitásukat. Hányszor hallom telenkázó anyukáktól, nem, hogy fenekire vágott a gyerek, nem rá vele volt neki baja, csak kiborult, mert össze ezt a férjével mondjuk. Az anyukák szokták érezni még ezt az indulatból való gyerekbántalmazást. Meg szokták még gyónni is. Később már nem biztos, hogy megtesszük. Egy felnőttnek ezen felül el kell ismernie, hogy bizonyos rossz tettek egy adott életkor korlátaihoz és törékenységéhez kötődnek. Ezért ártalmas volna az állandóan büntető magatartás, amely nem segít közelebb a cselekedetek súlyának felfogásához, és elbátortalanodást, valamint ingerültséget provokál. Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, mondja az Efézusi levél. Tehát tudjuk, hogy a kamasz milyen, majd elnövi. Tehát ugye a kamasz az dacol, nem? Te falra mászodsz érte, ha már több kamasz gyerekedik, akkor tudod, hogy majd elmúlik. Most ilyenkor neki az akszexiznak lenni, majd kiverem belőled, meg ilyeneket mondasz neki, hát majd ő veri ki belőled a végén. Alapvető, hogy a fegyelmezés ne váljék a kívánság megcsonkításává, hanem mindig ösztökéljen a tovább lépésre. Tehát nem letöröm a szarvait egyszerűen, hanem tovább akarom léptetni. Tehát lássa a távlatát. Hogyan lehet fegyelmet és belső dinamizmust integrálni? Hogyan lehet elérni, hogy a fegyelmezés konstruktív korlát legyen az úton, amelynek gyermeknek el kell indulnia, nem pedig fal, amely az utat lezárja, vagy a nevelés olyan dimenziója, amely távol tart ettől az úttól. Nagyon fontos mondat a pápának ez, és ez többször megvan ebben a dokumentumban. Tehát valaki így fogalmaz ezt az elvet, nem beszélünk erről, hogy ez érge annak a távlatában, hogy az embert mindig ott kell szeretni, ahol van az úton. De az útnak a célját világosan kell látni. Tanyasi ember, szoktam mesélni, lehet, hogy nem pontosan idézem, berúgott, mint a csacsiki, mint kamasz gyerekként. Apja, anya lefektették, és másnap reggel az apa ennyit mondta a fiának. Két bölcsesét mondta, nem emlékszem, mind a kettőre. Fiam, nekem az a kérésem, hogy ezentúl annyit igyál, mint egy ökör. Mert azt tudja, mennyit ihat. Kész. Ez volt a leszulás. Hogy te az ökör szintjén se vagy. Ez velem korábban egy kicsit idősebb, mint én férfi. Ki tudja, hogy aki annyit kell inni, mint az ökörnek. Tonyosi ember így nevelte a részekre egyszer berúgott fiát. Tehát a gyereket az úton szeretni, de a célt, az útnak célját azt mindig láttatni. Ez a lényege.
Jubileum, kerek évszám a Lordi Katonai Nemzetközi Zarándoklat kapcsán, és kerek évfordulót ünnepel a Honvédség is. Nem véletlen tehát, hogy erre tekintettel különösen kíváncsi volt az idei eseményre Szűcs László.
Ezredes úr, közeledik május közepe, május második fele, amely ugye már hagyományosan a Lordi Nemzetközi Katonai Zarándoklatnak az ideje. Idén 60. alkalommal rendezik meg dél-franciaországi kisvárosban.
Ebben az évben a katonai zarándoklat az egyik legnagyobb ünnepünkre, pünkösdre esik, a Szentlélek eljövetelére, a Szentlélek kiáradására az egyházban, a Szentlélek működésének az elindítására, a megindulására.
Bertha Tibor ezredes általános helynök.
Ami abból a szempontból fontos az egyház életében, hiszen idézőjelben ez koronázta meg azt a művet, amiért az Isten fia Jézus Krisztus a világba jött és értünk emberré lett. Ez az zarándoklat 60. alkalommal lesz Lourdesban. Az egész katonai zarándoklatoknak én azt hiszem, hogy a nagy-nagy mondani valója az, hogy mint ahogy ebben az évben is az zarándoklatnak a mottója ezt próbálja kifejezni, hogy arra kérjük az Istent, hogy adjon nekünk békét, tehát hogy adj nekünk békét, ez lesz az zarándoklatnak a jelmondata. Talán ez azért fontos, és azért érdemes megemlíteni, mert talán tisztázni kellene az embernek és az emberiségnek azt, hogy mit jelent nekünk valójában a béke, és hogyha ezt tisztázzuk, akkor biztos, hogy vissza kellene nyúlni azokhoz az alapokhoz, amiket mi a zsidó-keresztény kultúrkörben megkaptunk. Ez pedig azért nem más, mint ahogy azt Jézus Krisztus megfogalmazta, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy ezt a világ adja. Az embernek az Istennel való találkozása az tudja meghozni igazából a békét. Hogyha az ember kirekeszti az életéből az Istent, akkor hogyha valaki jól megnézi a történelmet, ott mindig háborúság történt. Ott mindig békétlenség volt. Akár vallásos valaki, akár hívő valaki, akár nem hívő valaki. Ha kirekesztjük az életünkből az Istent, akkor ott békétlenség van. A Lourdes zarándoklatok 1958-ban abból a megbékélésnek a reményéb, tehát a megbékélés reményéből születtek meg. Ugye ezt francia és német tábori lelkészek kezdték el. Tehát pontosan a második világháború utáni korszakban, amikor elindult a hidegháború, pont akkor, amikor arra volt szükség, hogy meg kellene azt mutatni valójában, hogy a katonaság, hogy a hadseregeknek a világa, az természetes módon egyfajta harcért van. De hogy nem valami olyan harcért, amelyet éppen kitalálunk, hogy most akkor megtámadjuk a másikat, hanem talán pontosan azért, hogy a katonák a békét megóvják, hogy a békét megvédelmezzék, hogy egyfajta biztonságot adjanak országoknak, népeknek, nemzeteknek, népcsoportoknak. Ebből alakult ki valójában az egész lourdi katonai zarándoklat, amiben aztán hát bevontak szép lassan más országokat, és hát így jutunk el 2018-ban, amikor a 60. zarándoklatra készül nagyjából 30-35 országnak a katonasága és hadserege. Hivatalos és szervezett formában, hát amióta a tábori püspökség létezik, ugye 94 óta megyünk ki nagyobb számú katonai csoporttal. Bízunk benne, hogy most ezen a zarándoklaton még jobban meg tudjuk mutatni a magyar zarándok csoportnak a létszámában is, hogy a mi hadseregünk, a mi honvédelmünk az éppen most 170 éves. egy pici olyan hagyományőrző katonáknak a jelenlétével is megmutatjuk különböző koroknak az egyenruháit Lourdesban, hogy azokkal, akik kint vannak, más országok katonái, illetve polgáriak, lássák azt, hogy 170 éve létezik az a hadsereg, aminek mi a tagjai vagyunk. Én azt gondolom, hogy ezen az arándoklaton ezt a 170 éves honvédelemnek az ügyét valamiképpen föl tudjuk majd mutatni.
Nádasi Alfonz hadi élményeit osztja meg a hadi naplójában, amelyet ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsol önöknek.
Azért nem feledkezhetem meg a partizánokról sem, de már későn értem a tűzszerészekhez. Mindent elindítottak, illetve leadtak. Nagyon érdeklődtek, mi a csodának kellene nekem ilyen anyag. Az egyik jó szimató magyar ki is találta. Csak nem akarja a tisztelendőr búcsúzó úr a németeket egy kicsit megritkítani. Jót nevettünk mind a ketten, de közben összesandítottunk. Amikor beösteledett, eljött a lengyel pap. Hogy miért nem kérdeztem meg a nevét, nem tudom. Most azt kérdeztem, hogy vajon mi az eredmény. A legnagyobb sajnálattal vettük kölcsönösen tudomásul, hogy nem tudunk véglegesen eredményt elérni a közösen gyűlölt germánok között. Pedig mennyire várják a partizánjai az anyagot az erdőben? Csak ha néhány darabot tudnék küldeni. Ó, te szegény pap testvérem! Nem csak néhány darabot adnék szívesen, de akár egy egész raktárral. A tűzszerészek várják a legkisebb darabot is, mert ma éjjel azon melegében fel akarnák használni. Sajnos, ez is kudarcba fulladt. Ilyen szélsőségben élni még nem láttam embereket. Az élethalál küzdelem kellős közepén is tejbe-vajba füröztettek volna bennünket. A partizánok természetesnek vették, hogy tudunk róluk. De azt is ugyanilyen természetesnek tartották, hogy az a néhányunk, akit részeltettek bizalmukban, semmiféle körülmények között nem árulja el őket. Csodálatos napok voltak ezek. Közben most is lövik a várost a németek. Még berohanok az egyik motoron, hogy a nálam lévő cédulákat valahogy eljutassam a rokonoknak, a jó barátoknak. Dögletes levegő fogad az egyik utcánál. A rothadó hullák, az összedőlt házak alól kihaladszó, sikító hörgő hangok a tehetetlenség miatt alig állok a lábamon. Még sohasem kavarta fel a gyomromat ennyire ez a szörnyű szag. Megáldom a házat, ahonnan jönnek a hangok, feloldozást adok, Istenem. Rövidítsd meg a szenvedésüket, ha már meg kell halniuk.
Köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, búcsúzom a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Véleményüket, észrevételeiket az Interamnak kukacmariaradio.hu elektronikus posta címre küldhetik el. További tartalmas rádiózást, szép napot kívánok Avignoni Szent Tamás gondolataival. Engedd, irgalmas Isten, hogy mindazt, ami neked tetszik, hőnő hajtsam, okosan keressem, igazán megismerjem, tökéletesen megtegyem neved dicsőségére és dicséretére. Ámen.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.